Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ma, szeptember 8-án, a Növekedés napján, a Mária Rádió tematikus napján. Családunk a Növekedés színhelye. Szeretettel kívánok jó szórakozást műsorainkhoz Varga Erika és technikai segítőm, zenei szerkesztő Bartal Orsi. Növekedés a családban, a család a legnagyobb növekedésnek a helye. Erről próbálunk beszélgetni, és itt van Nóri és Zoli, Harkáról. Mondjatok egy pár szót magatokról, hogy milyen a családotok, hányan éltek a családban.
Németh Zoltán és Nóra vagyunk, Sopron melletti kis faluban élünk, úgy hívják, hogy Harka. Családunk egy 4 gyermekes család, a legnagyobb gyermekünk 13 éves, ő Benedek, vannak ikreink, Gellért és Lőrinc, 12 évesek, és egy állónevű lányunk, aki 7 éves. Jelen pillanatban pedig kisbabát várunk, az 5. gyermekünket.
Ugyanolyan érzéssel várjátok az 5. babát is, mint az előtte megszületett 4 tündér aranyos gyereket?
Minden alkalommal, amikor a Jóistentől kisbabát kaptunk ajándékba, nagy örömmel fogadtuk. Most az 5. babánál viszont van egy új érzés a szívünkben. Ez pedig az öröm mellett az, hogy a Jóisten teremtő munkájában is részt vehetünk. Ez egy új érzés, és egy kicsit nagyobb felelősséget hordoz, de az öröm ugyanúgy jelen van.
Meséltétek régebben még, hogy a gyerekek nagyon nagy örömmel várják az 5. kistestvért. Sőt, nem csak örömmel, hanem bennük is van egy olyan új érzés, egy új viselkedésforma, amit örömmel újságoltatok. Elmesélnétek ezt a hallgatóknak is?
Nagyon szívesen. Bár, hogyha jól emlékszem, úgy voltunk, hogy nem, mi azok a családok közé tartoztunk, akik nem mondták, hogy nagy családot szeretnénk. Mi a legelső gyermekünkért is nagyon sokat imádkoztunk, hogy megszülessen. Házasságkötésünk után jóval később született, de utána szépen beindultak. És a 4. gyermek után ugye az asztalnál családi körbe szerettük volna ezt úgy megbeszélni, hogy nem csak hogy a gyerekeknek úgy oda szólni, hogy egyet többen leszünk, hanem egy kicsit ünnepélyes keretet szerettünk volna ennek adni, és érdekes volt, hogy a gyerekek, minél kisebbek, annál nagyobb örömmel mondták ki, hogy nagyon örülnek, neki nagyon várják, és már a kamaszodó gyermekünk már bölcselkedően úgy állt hozzá, hogy még nem tudom, talán igen, talán nem, de majd megmondom. Hát még nem mondta meg, de már nézegeti a babakocsikat, hogy nézd, apa, ilyen kell majd nekünk. Szóval foglalkoztatja, és szívesen várja, úgy látjuk a szívébe, csak még nem mondta ki.
És a gyerekek nem csak úgy tervezgetik, ha nem lesz kistesójuk, hanem látják azt is, hogy Nóri, neked most egy kicsit jól esik az, hogyha körülvesznek különféle segítségekkel, hiszen te dolgozol, és így aztán rátok fér a segítség. Ezt hogy érik meg a gyerekek? Bekapcsolódnak így most a babavárás közepette?
Nem könnyű, egy felelősségteljes és igazán nehéz munkát végzek. Szoktam is mondani, hogy karrierista és szingli nőknek való, hát én se nem karrierista, se nem szingli nem vagyok, de szívesen végzem ezt a munkát. Viszont a babavárás mellett ez egy még nagyobb feladatot és kihívást jelent. A gyerekeink viszont kimondatlanul részt vesznek a tehervállalásban, olyannyira, hogy érdekes ötletekkel bombáznak, általában este 6 után, hogy anya, légy szíves, süssél pizzát nekünk, vagy lángost, vagy főzzél pudingot. De miután látják, hogy én borzasztó fáradt vagyok, és maximum az instrukciókat tudom adni, akkor lelkesen nekiállnak, És hogy az utóbbi időben nem egyszer fordult elő, hogy illatozó vacsorák kerültek az asztalunkra, anélkül, hogy mi felnőttek bármiféle tevékeny részt vállaltunk volna belőle. És nagyon aranyosan csak szaladgáltak oda hoznám, hogy anya, mit szeret az apa a pizzára, mert akkor azt tesszük rá neki. Volt olyan napunk, amikor délelőtt pudingot ettünk, mert a Benedek pudingot akart készíteni, ebéd után palacsintát, ez a Lőrinc műve volt, és estére még egy sajtos, egy nagy adag sajtos rúd is jutott, amit a Gellért készített, abszolút a részvételünk nélkül.
Hát ez fantasztikus. Jó lehet anyukának és édesanyának és édesapának lenni a ti családotokban, meg szerintem gyereknek is, mert az, hogy ezt ők csinálják, szerintem amögött azért ott kell, hogy legyen a ti egymás iránti szeretetetek, sőt figyelmes szeretetetek, mert gondolom nem a kisújukból szokták, hogy így lehet valakit kényeztetni, hanem biztos ti is ugyanígy kényeztetitek őket, és most ezt kapjátok vissza. Talán beszélgethetnénk a ti kettőtök kapcsolatáról, amiből aztán ilyen szép gyümölcsök teremtek, hogy a gyerekek ilyen segítőkészek. Éreztek valami olyasmit, gondolom, talán igen, hogy a kapcsolatotok növekszik, fejlődésben van, egyre nagyobb köztetek a szeretet? Lehet ezt megfogalmazni, szavakba önteni egyáltalán?
Hát azt el kell mondanom az elején, hogy mi nem egy klasszikus, legalábbis személy szerint én nem egy klasszikus olyan keresztény származom, ahol helye volt nagyon a növekedésnek, hanem csak egy hétköznapi, ha úgymond inkább hétvégi keresztények voltunk, és annyira a hitünket nem éltük meg, és a lelki növekedésünket nem éltük meg, inkább egy stagnáló szintként. De viszont onnantól kezdve, hogy a Nórival megismerkedtünk, vagy megismerkedtem, onnantól kezdve ez az életünk részévé vált, ez a folyamatos növekedés. Az, hogy először is a szerelembe, hogy egymást jobban megismerjük, a lelki mélységét jobban megismerjük egymásnak, és amikor lehet, hogy most egy kicsit nagy léptékkel megyek, de amikor házasságot kötöttünk, utána is úgy éreztük, hogy lehet, hogy megismertük egymást, de nem az volt, hogy kipipáltuk, hogy ismerlek, és innentől kezdve ismerem minden egyes mozzanatodat, gondolatodat, hanem mert igazából a házastársunkat soha nem ismerhetjük meg, mert folyamatos fejlődésben vagyunk, mind egyénként, mind házaspárként, és ezért azt határoztuk el, hogy elkezdünk mélyülni mind a hitünkben, mind a vallásunkban, de ezzel párhuzamosan egy új életet is kellett kezdenünk, úgyhogy saját otthon kialakítani. És minél nagyobb teher volt az, hogy az legyen, hogy legyen a saját otthonunk, a saját otthonra mi házat gondoltunk, hogy a gyerekek, ahol elférnek, az egy nagyon nagy időt, energiát igénylő feladat, de ezzel párhuzamosan azt is kijelentettük határozottan, hogy rengeteg házasság megsínli a hatalmas nagy célokat. És erre azt mondtuk, hogy ha ilyen nagy célt tűztünk ki magunk elé, akkor a lelki úton is ugyanilyen hatalmas célt kell kitűzni, és akkor elkezdtünk, ahol házasságot kötöttünk, azon a plébánián, ez a Soproni Szent György plébánián, közösségbe járni. És ennek megfelelően, hogy minél több volt a munka az építkezésen, vagy éppen a munkahelyemen, annál nagyobb feladatot is vállaltunk, ugyanígy a lelki, akár mozgalmakban, akkor ez még egy karizmatikus közösség volt. Ami persze később folyamán ez rájöttünk, hogy a gyerekek születtek, hogy számunkra igazából a családban való növekedés nem minden esetben az egyéni növekedésnek a szintere, hanem ez tovább ment egy más családi közösségi forma felé.
Így lettünk tagjai a Sönstadt Család Mozgalomnak, és ehhez az első időszakhoz hozzátartozik az a sok ima, amit azért mondtunk el, hogy olyan barátaink legyenek, és olyan családokkal ismerkedjünk meg, akik ezen az úton példát mutatnak nekünk. Mert hogy a gyerekkori lelki élet hiánya az a fiatalkorunkra is rávetette az árnyékát, és nem voltak olyan barátaink, és nem voltak körülöttünk olyan emberek, akiktől megtanulhattuk volna, vagy elleshettük volna a praktikákat, hogy kell jól élnünk a házasságot. Így aztán, ahogy az előbb említettem, sokat imádkoztunk olyan családokért, akiktől ezeket a tapasztalatokat megtanuljuk. Így kerültünk egy nagyon kedves baráti család segítségével a Sönstadt Család Mozgalomba, és ma azt mondhatjuk, 15 évi házasság után, hogy ha ez a családmozgalom és az a segítség, ami onnan jött, nem lett volna, akkor hát beláthatatlan lett volna a mi házasságunk útja. Így viszont folyamatosan olyan lelkesítő tapasztalatokat kaptunk, ami hát ösztönzött minket arra, hogy építsük a házasságunkat, és ne hagyjuk kihűlni a lángot, hanem mindig tápláljuk a tüzet. Egyébként a gyerekekkel kapcsolatban is azt határoztuk el, hogy mi nem szeretnénk, hogyha a nagymamák nevelnék a gyerekeinket, hanem amennyire csak rajtunk múlik, a mi kettőnk együttes összefogásából próbáljuk megvalósítani a nevelésüket. És valóban az, hogy a gyerekek segítenek sokat otthon, és kényeztetnek minket, az annak köszönhető, hogy habár teljesen más példát látott férj, Zoli a saját szülei meglepetésére is tudott egy olyan fordulatot venni az életében, hogy nem a rossz példákat alkalmazta, hanem valóban nagy segítő szándékkal, támogatással és 100%-os elfogadással vesz részt minden egyes dologban, ami a házasságunkat és a gyerekeket érinti.
Hát ez mondhatnám, hogy szinte csodával határos, mert azt szokták mondani, hogy a otthonról hozott minta az annyira erős, hogy szinte leküzdhetetlen. Ezek szerint nektek sikerült ezt leküzdeni, és akkor ebbe biztos, hogy a egymás iránti nagy szeretetetek, meg nagyra becsülésetek, egymás iránti csodálatotok, az biztos, hogy szerepet játszott, mert enélkül szerintem ez biztos, hogy nem működött volna.
Bocsánat, ehhez hozzátennék egyet. Szó szerint igaz, amit mondtál, de ez a Jóisten kegyelme nélkül nem működik. Úgyhogy ezt mi egy ilyen különleges ajándéknak éljük meg. Pontosan, hogy a mindkét oldalról hiányzó minták ellenére a Jóisten segítségével lehet új életet kezdeni. És ez igazából biztató szerintem minden egyes házas pár vagy házasság számára, akik ilyen gyökeret nélkül indulnak neki. Valójában ez nem egy determinált út, ebben nagyon sok felé el lehet jutni, ha akarjuk és kérjük a Jóisten segítségét.
Thank you.
Tudnátok esetleg azt így nem pontokba szedni, de valahogy elképzelhetővé tenni a hallgatók számára, hogy milyen lépcsőfokokon keresztül, vagy azt mondtátok, hogy a Schönstadtba belegyökereztetek, és ez mondjuk egy tudatos építkezést jelent, mert a Schönstadt mozgalom igyekszik a családokat a lelki épülésben segíteni. Hogy hol csíptétek fülön a gyakorlatban ezeket a kis változásokat, növekedéseket?
Hát szívünk vágya, Isten akarata. Most lehet, hogy kicsit furcsa lesz, amit mondunk, vagy mondok, hogy amikor összeházasodtunk, akkor azt kértük, eleve már nehéz volt az, hogy imádkozzunk. Akkor az, hogy megtanulni az, hogy együtt imádkozz, mert ha ketten kértek. És akkor, amikor együtt imádkoztunk, akkor azt kértük nagyon sokszor, hogy a Jóisten ismertesse meg minket olyan házaspárokkal, akik jó példaként, jó életpéldával tudnak számunkra szolgálni. És mi ebben nagyon nem is hittük, mert ilyen nincsen. Hát a kapcsolatokat mindig szervesen alakulnak. De ma se tudjuk egyébként tisztán megmagyarázni, de erre csodával határos módon jöttek ezek az emberek. És vagy mi mentünk. Most ezt nehéz így definiálni, de onnantól kezdve azok az emberek az ima után néhány, akár mondhatom talán közel egy évére rá, olyan emberek vettek minket körül, akiket előtte soha életünkben nem találkoztunk velük, és jó volt. Jó volt abban a közösségben lenni. És persze onnantól kezdve utána a régi énünk, a régi kapcsolataink megváltoztak, és az újban viszont sokkal jobban éreztük magunkat.
A Schönstadt családmozgalomnak van egy családakadémiája, amelyik tudatosan arra törekszik, hogy házaspárokat képezzen más családok segítésére. Ti ebben a családakadémiás képzésben részt vesztek. Mit adott nektek ez a képzés a családi életetek növekedésében? Vagy inkább csak plusz terhet rakott a vállatokra?
Családakadémiás képzés az kicsit a szívünk csücske volt, már korábban is. Több alkalommal, amikor a barátaink kértek, hívtak minket a családakadémiára, akkor nemet mondtunk, de azt is láttuk, hogy a feladatok megkeresnek minket. Fel kellett, hogy ismerjük a hiányosságainkat ezzel kapcsolatban, ezért aztán végül mégis jelentkeztünk a képzésre. A családakadémia képzés 2 éves, és az első éve azért adott sokat nekünk, mert az arról szól, hogy más családok előadásait meghallgatva, arról sokat beszélgetve kettesben egy kicsit újraépítsük a kapcsolatunkat és a házasságunkat, megerősödjünk a szeretetben, és megtanuljunk együtt dolgozni. Ezt az évet mi nagyon élveztük, mert a gyerekek és mindkettőnk munkája mellett valóban nehéz dolog kiszakítani azokat az időket, amikor például 1 órát zavartalanul beszélgethetünk egymással. A második év az már a tanulásról szólt, arról, hogy milyen praktikákkal tudunk egy jó előadást írni akár, és ezzel odafordulni, és segítségére lenni a családoknak, ugyanúgy, ahogy más családok voltak a mi segítségünkre. Az, hogy tudunk együtt dolgozni a családunkban, egymásért és a gyerekeinkért, az nagy segítség volt itt is a családakadémiai képzésben, de azt azért nem mondhatjuk, hogy ez nem járt áldozatokkal, és néha nem volt nehéz elindulni otthonról, amikor tudtuk, hogy nagyon sok a feladat, és esetleg a gyerekekkel se foglalkoztunk elég időt. Ugyanakkor reméljük, hogy a Jóisten segítségével most mi adhatjuk majd át azt a sok tapasztalatot, amit ennyi idő alatt felhalmoztunk, azzal, hogy sok dolgot megküzdöttünk egymással, és meg is határoztuk magunknak egy kicsit azt a jelmondatot, hogy tegyétek, amit mond, és próbáljuk nyitott szívvel figyelni a Jóisten jeleit, hogy ott, ahol jelen kell lennünk, ott legyünk. Thank you.
családi életben kétségtelen, hogy van növekedés, de hol tudjuk a gyakorlatban ezeket egy kicsit fülön csípni, gyakorlati példáitok lennének erre?
Hát talán ott kezdeném, hogy amikor megismerkedtünk, akkor mi nagyon sokat sétáltunk. És azok a nagyon hosszú séták, azok egy több órába kell elképzelni, és ez nem csak hétvégén, meg szünidőben, hanem akkor sokszor hazértünk munkából, vagy éppen a házépítkezésből, este 9-10 órakor letusoltunk, és fölvettük a cipőt, és elindultunk. De ez olyan rendszerű vált az életünkben, hogy amikor hófúvás volt, vagy szakadó eső, akkor ugyanúgy elindultunk. És ez így, hogy amíg sétálunk, addig folyamatosan beszélünk, mert ha leültünk volna, elaludtunk volna egymás mellett a kanapén vagy a fotelba, de így mozgásban voltunk, és nem a külvilággal foglalkoztunk, hanem egyszer az, hogy mi foglalkoztatja a társunkat. És talán ez lehet az egyik olyan dolog, amit azóta is megtartottunk, hogy ahogyan születtek a gyerekek, onnantól kezdve vagy olyan volt, hogy kihívtuk esetleg a nagymamát, vagy volt egy gyerek foglalkoztatónk, vagy egy ismerősnek a nagylánya, hogy jöjjön át egy-két órára, mi elmegyünk sétálni. De olyan is volt, hogy amikor már a nagyobb gyerek már kamaszkorban volt, vagy esetleg 10 év után, akkor bejelentettük a mindenkinek, hogy mi elmegyünk most egy fél órára itt a faluba sétálni, addig a rangidős a csapatkapitány, de úgyis mindenki most alszik. És ténylegesen mindenki aludt. Mindenki tudta, hogy ki a csapatkapitánya a családba, és mi addig tudtunk sétálni, beszélgetni. És ez nem csak heti rendszerességgel volt, hanem valamikor hetente akár többször is. De talán egy másik dolgokban is ugyanúgy visszaköszön, talán, hogy nem közvetlen mindig az volt, hogy munkamegosztás, hanem azt láttuk, hogy van egy feladat, akkor azt a feladatot közösen próbáltuk megoldani. De ez akár a hólapátolástól, a fűnyíráson át, egészen a mosogatásig, vagy a takarításig ugyanúgy belefér. És akkor nem csak a munkának a keserűze volt a szánkba, vagy egyiknek, vagy a másiknak, hanem a munkavégzés közös öröme vitte előrébb a családunkat, és talán, hogy ez a gyerekekre is úgy gondoltuk, hogy ez átitatódhat, és ebben benne van az, hogy így sokszor ők is belekapcsolnak a munkába. És van olyan gyerekünk, aki kifizetten, ő a boltba járósunk. Akkor azt mondjuk, fú, hát a hűtőből kifőtt a tej, na nem baj, majd akkor majd holnap megyünk. Ő már felöltözött, és akkor azt mondja, hogy elmegyek a boltba. Szóval egy kicsit már figyel is ezekre a dolgokra, mert mindig örül, hogyha valami hiányzik a hűtőből, és megy. De most már az is előjött, hogy ő magától veszi észre, aztán ilyenkor figyelmeztet minket, hogy haló, nekem a boltba kell menni. De szívesen teszi, ha kell, az csak idézőjelbe. És bármilyen ilyesmi munka van a családban, így olyan Nóri is említette itt a sütés-főzés, ez rendszeres, hogy nálunk, hogyha valami készül a konyhába, ott a gyerekek maguktól jönnek. Szóval igazából nem állítjuk be őket, hogy persze maguktól nem fognak krumplit pucolni, azért az oroszlán részét átvágják, de amikor egy krémet kell keverni, vagy esetleg dagasztani, vagy nyújtani, vagy formázni, abban mindig maguktól jelentkeznek. Persze ők is úgy vannak, hogy amit szeretnek, azt szívesebben készítik.
Érdemes ehhez hozzátenni, hogy a férfi munkákat is szívesen csinálják. Van egy kis asztalos műhelyünk hátul az udvarban, ami az apa saját helye a családban. És a legkisebb koruktól kezdve a gyerekek itt nagyon szeretnek fúrnak, faragni, tutajokat készítenek, madáretetőt készítenek, és az egyre komolyabb munkákat is el tudják végezni. Nemrég a nyári szünetben kitalálták a fiúk, hogy falikutat fognak csinálni, úgyhogy a Benedek teljesen egyedül egy ilyen ütvefúróval elkészítette a helyét a falban. A következő héten egy kis külső felújításba kezdtünk, a lőrinc volt, aki lecsiszolta a lábazatot teljesen egyedül, úgyhogy az apának már csak annyit kellett csinálni, hogy utána festi, és valóban még csak egy kis javítást se kellett végezni a gyerekek munkája után, de szívesen segítenek a fűnyírásban is. Van egy ismerős család, ahol ugyanebben a felállásban három fiú, majd egy lány következett a sorban, idősebbek nálunk, és ez a három fiú már a kamaszkoron túl van, ilyen 20-tól 16 évesig. az apuka pedig külső segítséget fogad a fűnyírásra. Sokszor beszélgettünk arról, úgy kellene nekünk dolgozni otthon a családunkban együttes összefogással, ezáltal bevonva a gyerekeket a munkába, hogy soha ne legyen szükség arra, hogy egy nagy családban külső segítséget kell fogadni bármely házi munka elvégzésére.
És viszont amikor közös munka van, akkor folyamatosan beszélgetünk, kontaktusban vagyunk, és nem csak arra a munkára koncentrálunk, amit végzünk, hanem mi foglalkoztatja, mert amikor a kezünk jár, a lelkünk is jobban megnyílik. És úgy gondoljuk, hogy így lehet a legjobban akár a gyerekeinknek a lelkével is törődni, ami csak úgy elejtett szavakkal, és nem az irányított beszélgetéssel, mert volt arra is példa, hogy na, gyerekek, én este beülök hozzátok és beszélgessünk. Nem működött. Nem is működik. De amikor együtt vagy faragunk a műhelyben, vagy a konyhában vagyunk, vagy éppen takarítunk, akkor, és ezt nem kényszer alatt végezzük, hanem tényleg a munkavégzés, együttvégzés örömmel hajt minket, akkor megerednek a nyelvek, megnyílnak a szívek, és ott lehet akkor akár apostolkodni, pátyolgatni, és esetleg ráhatással lenni, hogy mit tennék én az ő helyébe, hogyha kérdése van a lelkében.
Ez gondolom fiúknál leginkább így működik, és majd nektek a három fiú, biztos, hogy ez sokat számít, mert ezt én is hallottam már férfiaktól, hogy férfiak akkor érzik jól magukat, ha beszélgethetnek munka közben.
Ez így van.
Én ehhez még egy dolgot szeretnék hozzátenni. Most sokat beszéltünk a munkáról, de azért nem mindig dolgozunk. Viszont a szabadidőt is igyekezzük együtt eltölteni. Nagyon sokszor látjuk a faluban, hogy a mi gyerekeink, még kisebb gyerekek az utcán egyedül lófrálnak. Mi pedig azt találtuk ki, hogy inkább legyünk együtt a szabadidőben a gyerekekkel, mint hogy hát az utcán lássuk őket számunkra ismeretlen társaságban. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor hát nagyon hamar kiderült, hogy az ülő munka az mennyire hátrányos a korábbi szabad életmódunkkal szemben, és kitaláltuk, hogy esténként futni megyünk, egy gyönyörű helyen lakunk, úgyhogy 2 perc alatt kint vagyunk erdőn, mezőn, a természetben, a szabadban. És hogy ez ne az én egyedüli hobbim legyen, ezért, és mindenkinek inkább a sportot és az együtt töltött időt jelentse, ezért együtt szoktunk elindulni, futni. És akkor persze ez nagyon vegyes, mert van, akinek nincs kedve, ő biciklivel jön, de akinek van kedve, az fut. És igazából ez is egy olyan óra, ami persze hát nem csak arról szól, hogy mi sportolunk, de arról is, hogy bizonyos helyeken megállunk, és ott szintén lehet beszélgetni, akinek kedve van virágot szed, a másik lövöld az a faágakkal, de így a szabad időt is együtt tudjuk tölteni.
Számára nagyon ritka eszköz az, hogy a növekedés szolgálatába állítsa a zajforrásokkal ellentétben a csendet. Ti viszont a csendnek nagy értéket tulajdonítotok. Egy kicsit tudnátok erről mesélni, hogy miért, hogy eszköze ez a fejlődésnek?
Mindannyian azt vehetjük észre, hogy nagyon sokféle zaj vesz minket körül, amikor csendben vagyunk, akkor is dübörög mellettünk a szomszéd helységben a mosógép, vagy amikor egy csendesnek mondott irodában ülünk, akkor is ott van mellettünk a számítógépek zaja. Sajnos mi is autóval járunk sokat, úgyhogy az utcán a járművek zaja. Gyakorlatilag nem nagyon tudunk mondani olyan időszakát a napnak, amikor bármiféle zaj ne venne minket körül. És amikor csendben vagyunk, akkor pedig sokszor a belső lárma az, ami a sok-sok gondolattal, meg a bennünk lévő feladatokkal kitölti a fejünket. Azt figyeltük meg, hogy ezek a tényezők mind negatívan befolyásolják a Jóistennel való kapcsolatunkat, sőt, az egymással való kapcsolatunkat is. Amikor úgy próbálunk beszélgetni, hogy közben tévét nézünk, akkor egyértelmű, hogy abból nem beszélgetés lesz, csak egymás mellett töltjük az időt, de ebben nem növekszünk. Épp ezért próbáljuk a csendben megtalálni a Jóistent, oly módon, hogy tudatosan próbálunk magunk körül csendet teremteni. Amit észrevettünk, az az, hogy erre a gyerekeknek is nagy szüksége van, és amikor van 2 perc csend, akkor nekik is feltűnik, hogy anya, olyan csend van.
És jótékony hatással van rájuk, örülnek, gondolom.
Igen, hát a másik az, hogy a csendre kérdeztél rá, hát azért, mivel nagy család vagyunk, így azért csendre azért nagy igény van a házba, szóval folyamatos a lárma, de estére elcsendesedünk. És ez az imával kezdődik, és a lefektetés után, vagy fekvés után csendbe tudunk sokszor lenni. Mert csak a csendbe tudjuk megtapasztalni, megérezni az Isten jelenlétét, úgy, ahogyan más szerzetesek.
Ilyen értelemben a lelki élet nagymesterei, akik a kolostorban növekedtek, és úgy váltak szentté, igazából nem sokban különböznek a családban növekedő, szintén életszentségre igyekvő emberektől. Talán mondhatjuk azt, hogy családban is meg lehet próbálkozni a szent életre való törekvéssel.
Sőt, igazából erre törekednünk kell, mert amíg hogyan kezdtük a beszélgetést, hogy növekszünk. De hát akkor hova növekszünk? Hát úgy gondoljuk, hogy a szentévállás az egy cél, hanem a végcél, de az mindenképpen ez egy jó irány. És tegyük olyan magasra a lécet, amennyire csak lehet.